Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Németh Zoltán, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Világszerte megemlékezéseket tartanak a 3 éve kirobbant szíriai konfliktus miatt, közben Assad elnök rezsimje parlamenti elnökválasztásokat szervez. A kormány úgy érzi, hogy nyerésre áll a polgárháborúban. Szvetnik Endre összefoglalója.
Segély és civil szervezetek több mint 40 országban szerveztek gyertyás megemlékezést a szíriai konfliktus 3 éves évfordulója alkalmából. Még a titokzatos utcai festő Banksy is átalakította egyik híres festményét, a piros léggömbös lányt, akit fejkendőbe öltöztetett. A polgárháború kezdetét attól számítják, amikor az Assad kormány erői tüzet nyitottak a hatalma ellen tüntetők tömegére. 2011. márciusa óta több mint 130 ezer ember halt meg a brutális támadásokban és harcokban, 9 millióan menekültek el otthonukból. Szíriában megjelentek az iszlámista szélsőségesek és a demokrácia párti mozgalomként indult ellenállás után a háború szektás vallási harccá változott. Szíria emellett az egymással szemben álló regionális hatalmak, a síita Irán és a szunita arab országok, valamint a nagy hatalmak az Egyesült Államok és Oroszország közvetett háborús terepévé is vált. A rezsim által elkövetett atrocitások mellett az ellene harcoló erők között megtalálható szélsőséges iszlámisták és Al-Qaida tagok is súlyos kegyetlenkedéseket hajtottak végre. A nyugatiak és az oroszok, valamint a kínaiak szembenállása miatt az ENSZ nem tudta megfékezni az Assad rezsimet és rávenni a hatalom megosztásra. A tavaly augusztusi brutális vegyi támadás után azonban annyit sikerült elérni, hogy Szíria feladja a vegyi fegyver arzenálját. A nyugatiak azzal is szembesültek, hogy a lázadók támogatásával éppenséggel a nyugatellenes szélsőséges iszlámistákat erősítenék meg. A mérsékelt szíriai ellenzéki erők immár nem csak a rezsim, de a helyi Al-Qaida, az ISIS ellen is háborúznak. Miközben Washington és Moszkva Ukrajna miatt néz farkas szemet egymással, Assad csapatai offenzívát indítottak a lázadó kézre került területek visszafoglalására. A stratégia része, hogy a kormányzat számára hasznos térségeket vonják ellenőrzés alá, így a tengerpartot, a nagy északi városokat, a déli régiót és a főbb utakat. Ha nem lesz nyugati beavatkozás, akkor még évekig eltarthat a háború, mondják elemzők. Egyelőre egyik fél sem elég erős ahhoz, hogy legyőzze a másikat. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Németországban a gazdasági élet lendületesen fejlődik, de az Iparszövetség mégis attól tart, hogy az infrastruktúra feljavítása és hosszú távú innovációs tervek nélkül visszaesik a konjunktúra. Az Iparszövetség elnökének nyilatkozatát németországi tudósítónk Vince András ismerteti.
Ipari vezetők már késő ősszel Merkel kancellár új kormányának hivatalba lépése után is kifogásolták, hogy a keresztény pártok és a szociáldemokraták részvételével alakult koalíciónak nincsenek hosszú távú tervei a német ipari termelőbázis fejlesztésére. Ulrich Grillo, az Iparszövetség elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitung című napilapnak adott nyilatkozatában úgy vélte, hogy a kormány eddig nem dolgozott ki olyan intézkedéseket, amelyek ösztönöznék a nagyszabású beruházásokat és Németország vonzását a nemzetközi tőke számára. Mint kifejtette, a még Schröder kancellársága idején életbe léptetett Agenda 2010-hez hasonló projektre lenne szükség, ez ugyanis sok szakértő szerint komolyan egyengette az utat a jelenlegi gazdasági sikerek felé. Ulrich Grillo az interjúban felvetette egy Agenda 2030 tervét, amely választ adna a lakosság előregedéséből fakadó demográfiai kihívásra is. Az Iparszövetség elnöke a kormány szemére vetette, hogy úgymond lényegtelen dolgokra pazarolja idejét és erőfeszítéseit. Ezek között a női kvóta és a minimálbér bevezetését említette, és hangsúlyozta, hogy a nyugdíjkorhatár 63 évre történő leszállításával tovább rontják a szakember hiány miatt fellépett problémát. Nyilatkozatában Ulrich Grillo elismerte a gazdasági élet tartós fellendülését, de rámutatott arra, hogy a kedvező helyzetre vonatkozó adatok elfedik azokat az aggodalmakat, amelyeket a hosszú távú innovációs tervek hiánya az ipari vezetők körében kelt. Vince Andrást hallották Németországból.
6 év börtön és 5000 dolláros bírság várhat az amerikai Ohio államban azokra, akik hazugságokkal próbálják aláásni a választásokon induló politikusok hitelét. A bírálók szerint mindez szembe megy a szólásszabadságot garantáló alkotmánymódosítással. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Dühöngenek a sárdobálók Amerikában, mellettük pedig a szólásszabadság harcos hívei. P.J. O'Rourke Magyarországon is ismert konzervatív szatirista és a Cato Intézet nevű elemző műhely február végén panaszt nyújtott be az amerikai legfelsőbb bírósághoz, amiért egy ohiói törvény megsérti a szólásszabadságot biztosító első alkotmánymódosítást. A beadványt április 22-én vizsgálja majd meg a testület. Az ügy előzménye, hogy egy volt ohiói kongresszusi képviselő hazugsággal vádolt meg egy abortusz ellenes szervezetet, és bepanaszolta azt az ohiói választási bizottságnál. Steve Driehaus honatjaként megszavazta Barack Obama egészségügyi reformját. Politikai ellenfelei olyan hirdető táblákat akartak felállítani, amelyek szerint arra szavazott, hogy úgymond az adófizetők pénzéből hajtsanak végre terhesség megszakítást. Bár az Obama-féle reform pénzügyi támogatást nyújt olyan egészségbiztosítás vásárlásához, amely az abortusz költségeit is fedezheti, azt megtiltja, hogy a biztosítók szövetségi pénzalapokat fordítsanak a terhesség megszakításra. Driehaus azt mondta, hogy hazugsággal akarták lejáratni. Panasza és ügyvédei fenyegetései nyomán a hirdető táblákat nem állították fel, és más politikai ellenfelei is jobbnak látták, ha nem kötnek bele. Felmerül a kérdés, hogy szabad-e egy kampány során valótlant állítani egy politikusról vagy csúsztatni. A hatályos ohiói törvények szerint tilos szándékosan hamis állításokat tenni politikai jelöltekről vagy szavazási kezdeményezésekről. A szólásszabadságot szentnek tartók szerint ez rossz. Az ohiói választási bizottság igazságminisztériumot tart fenn, amelynél bármely állampolgár feljelentést tehet, írta Orwell híres művére az 1984-re utalva a Forbes magazin. A korábban említett P.J. O'Rourke szerint az ellenfelekről szóló valós, részben valós vagy teljességgel képzelt becsmérlő megjegyzések az amerikai demokrácia sarokkövei. Komolyra fordítva a szót, a kormány nem döntheti el, hogy egy állítás mikor minősül hazugnak, mondta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világszerte siker a mozikban Wes Anderson új filmje a Grand Budapest Hotel, amely egy luxus szálloda életét és titkait mutatja be a boldog békeidőkben. A történetnek semmi köze Budapesthez, csak a filmben elképzelt csillogó kozmopolita hotel viseli a magyar főváros nevét. Ennek ellenére sok látogatót hozhat Magyarországra már ez a kitalált film cím is. Megmozgatja a nézők fantáziáját, érdeklődni kezdenek Budapest iránt. A tekintélyes angol napilap a The Daily Telegraph riportert küldött Budapestre, hogy megnézze, milyen most egy ottani Grand Hotel. A képes beszámolót két oldalnyi terjedelemben közli a lap. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A The Daily Telegraph által Budapestre küldött Adrian Bridge a körúti Korintiában, valamint a Gresham Palace Hotelban nézett körül, és beszélgetett el a recepció egy-egy régen ott dolgozó tagjával. A Korintiában, a hajdani Royal nagyszállóban Ungár Tamást a szakmai diszkréció kötelezte arra, hogy évtizedes emlékei közül ne avassa be mindenbe az angol újságírót, de felidézte a jellemzően luxus Grand Hotel történetet egy vendégükről, aki évfélkor telefonált a portára, hogy 100 szál fehér rózsát kér egy órán belül a szobájába. 5 maszek virágost ébresztettek fel a legszebb álmából, és csapatnyi küldöncöt, hogy teljesítsék a tisztelt vendég kívánságát, aki így óhajtotta ünnepelni, hogy a hölgy, akinek megkérte a kezét, igent mondott. Ez a két vendégünk soha se fogja elfelejteni a szállodánkat, jegyezte meg Ungár Tamás. Volt olyan lakója is a hotelnek, aki nem csak látni akarta az operaházat, de fel is akart lépni benne. Elintéztük, mondja a recepciófőnök, statisztálhatott az esti előadáson. Az 1896-ban megnyitott hajdani Royal szálló épp olyan volt, mint a filmbeli, a maga idejében rettentő modern, mind a 350 lakosztályhoz volt fürdőszoba, és a hotel cukrászda süteményeit a Zserbó szállította. És persze hozzátartozott a Royal Filmszínház, amelyben a Lumière fivérek csodás, mozgó képeit vetítették. A millenniumi aranykor után következtek a történelem viszontagságai, Az 1983 óta ott dolgozó Ungár Tamás szerint a szálloda még a Kádár korszakban is őrzött valamit a régi eleganciájából, de azután tényleg rászolgált a megújulásra. 1991-ben bezárt, 2003-ban a máltai Pizani család tulajdonában ismét minden tekintetben igazi luxushotelként nyílt meg újra. Az angol riporter szerint esti kivilágított homlokzata megnyerően impozáns, s nem kevésbé a márvány lépcsőháza, amelyen immár olyan hírességek járnak fel s le, mint Helen Mirren, Tony Blair, és hát igen, a Deep Purple rock együttes tagjai. És van-e friss Ungár anekdóta? Igen. Egy amerikai magyar hölgyről szól, akinek fel kellett kutatni a húgát, akit 10 éves kora óta nem látott. Sikerült a testvéregyesítés, a Hotel Kávéházban találkozott a két idős hölgy, nagy sírás-rívás közepette. A hajdani angol biztosító társasági palotából hotellé lett 1906-ban szecessziós gyöngyszemnek épült Gresham palota recepciósa. Andrássy Márta arra emlékezik, hogy egyizben 41 forma kerékpárt kellett előteremteni egy városnézésre kész társaságnak. A The Daily Telegraph riportere olyan nagy elismeréssel ír a magyar vendéglátásról és a magyar főváros szépségéről, hogy kedvet csinál cikkével lapja minden olvasójának budapesti utazáshoz. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Németh Zoltán.